Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól és az ő egyszülött fiától, ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, a 91. Zsoltárunk első versét énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén. A 91. Zsoltárunk első versét, aki a felséges Úrnak lakozik oltalmában. Kedves testvéreim, és a 199. dicséretünket keressük ki, és énekeljük mind a négy versével a dicséretet, a 199. dicséretet. Adjunk hálákat az Atya Istennek. Testvérek, fohászkodjunk. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása jöjjön Istentől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Övé a dicsőség, örökkön örökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és hallgassuk figyelemmel hitvallásunk tanítását, melyet Fischer Péter presbiter testvérünk olvas közöttünk. Hitvallásunk a Heidelbergi K.T. 28. úrnapjának kérdéseit és feleleteit fogjuk hallani, amelyek az úrvacsoráról vallott tételeink közé tartoznak.
Mi módon emlékeztet és tesz bizonyossá téged az Úr szent vacsorája afelől, hogy Krisztusnak a keresztfán történt egyetlen egy áldozatában és minden ő javaiban neked is részed van. Úgy, hogy Krisztus maga parancsolta nekem és minden hívőnek, hogy együnk ama a megtöretett kenyérből, és ígyünk ama pohárból az ő emlékezetére, és ehhez azt az ígéretet fűzte, hogy először az ő teste a keresztfán én érettem olyan bizonyosan megáldoztatott és megtöretett, vére pedig kiontatott, amilyen bizonyosan szemmel látom, hogy az Úrnak szolgálja a kenyere számomra megtöri, és a poharat nekem nyújtja, tovább, hogy ő az én lelkemet a maga megtöretett testével és kiontott vérével olyan bizonyosan táplálja az örök életre, amilyen bizonyos az, hogy én az Úr szolgájának kezéből az Úrnak kenyerét és poharát, mint a Krisztus testének és vérének velem között bizonyos jegyeit kapom, és testi szájammal magamhoz veszem. Mit jelent Krisztus megfeszített testét enni és kiontott vérét inni? Nem csupán azt jelenti, hogy Krisztus szenvedését és halálát hívő lélekkel elfogadjuk, és ezáltal bűnbocsánatot és örök életet nyerünk, hanem ezen kívül azt is, hogy a Krisztusban és mi bennünk egyaránt lakozó Szentlélek által egyre jobban egyesülünk az ő drága testével úgy, hogy mi, ám bár ő a mennyekben van, mi a földön vagyunk, az ő testéből való test és az ő csontjából való csont vagyunk, és miként testünk tagjait egy lélek, úgy minket is, egy ugyanazon szent lélek éltet az örök életre és kormányoz. Hol ígérte Krisztus, hogy ő a hívőket olyan bizonyosan táplálja az ő testével és vérével, amint ők e megtöretett kenyérből esznek és e pohárból isznak? Az úrvacsora szereztetési igéjében, melyek így szólnak. Az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen erre árultaték, vette a kenyeret, és hálákat adván megtörte, és ezt mondta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti értetek, megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlatosképpen a pohárt is vette, minek utána vacsorált volna, ezt mondván. E pohár am az új testamentum az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer iszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és iszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, ameddig eljövend. Ezt az ígéretet megismerli Pál apostol is, amikor így szor. A hálaadásnak pohara, amelyet megáldunk, nem a Krisztus vérével való közösségünk-e? A kenyér, melyet megeszünk, nem a Krisztus testével való közösségünk-e? Mert egy a kenyér, egy test is vagyunk sokan, mert mindnyájan az egy kenyérből eszünk.
Isten igéjére figyeljünk a továbbiakban, amely az apostolok cselekedeteiről írott könyv második fejezetéből szól hozzánk. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv második fejezetéből a 41. verstől kezdődően a 47. verssel bezárólag. Akik pedig hittek beszédének, tudnélik Péter prédikációjának, megkeresztelkedtek, és azon a napon mintegy 3000 lélek csatlakozott hozzájuk. Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. Félelem támadt minden lélekben, és az apostolok által sok csoda és jel történt. Mindazok pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük közös volt. Vagyonukat és javaikat eladták, szétosztották mindenkinek, ahogyan éppen szükség volt rá. Napról napra álhatatosan egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban, és amikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben. Dicsérték az Istent, és kedvelte őket az egész nép. Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel. Isten áldása legyen rajtunk, hogy megértsük hozzánk szóló személyes üzenetét. Gyertek testvérek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, hozzánk való jóságodnak, szerelmednek jegyét, ami Urunk Jézus Krisztust, a te fiadat, akit elküldtél ebbe a világba, hogy általa megmentsed a te választottaidat és szeretteidet. Köszönjük te neked, hogy ezen a napon, amikor ide sereglünk a te házadba, az Úr Jézus Krisztus feltámadására, a halál felett való győzelmére emlékezhetünk, és megújulhatunk és megerősödhetünk abban a reménységben, hogy ő győzött, és a mi hitünk ő benne győzedelmes hit. Kérünk, erősíts ebben a hitben most is szent lelkedés igéd által, és hívjál, vezessél is el bennünket erre a hitre, ha még távol volnánk tőled. Az a te nevednek dicsősége a földön, hogy véghez viszed, amit elhatároztál, amit elterveztél. S hiszük, hogy ebben része van ennek a mai napnak, e mostani órának is. Köszönjük, hogy úgy tekinthetünk itt létünkre, mint ami nem véletlen. Nem pusztán a mi akarásunk, hanem sokkal te inkább te voltál és te vagy, aki cselekedtél és cselekszel. Adjad, hogy így, ami itt létünk, hadd legyen áldássá, veled való élő közösségé, segítsél meg ebben bennünket, vonj magadra a mi figyelmünket, és zörges a mi szívünk ajtaján, meghallhassuk a te szavadat, ajtót nyithassunk neked, adj nekünk erre erőt, hitet, alázatot és engedelmességet. Amen. Kedves testvérek, az ige hirdetés hallgatására a 377. dicséretünk második és harmadik versének éneklésével készüljünk. A 377. dicséretünket keressük tehát ki, és a dicséretnek a második és harmadik versét énekeljük. Szentlélek, imádunk!
Vonjuk és kell.
foglaljuk el helyünket, testvérek. Isten igéjét a már olvasott szakaszból, az apostolok cselekedeteiről írott könyv második fejezetéből olvasom, a 47. versből, ahol ezeket találjuk többek között megírva. Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel. Kedves testvérek, 4 vasárnap foglalkoztunk ennek a szakasznak a magyarázatával, és talán azt is gondolhatnánk, hogy amit nem lehet 4 vasárnap elmondani, azt nem lehet 5 alatt se elmondani, de szeretném, hogyha ennek az igének ez az utolsó mondatával a mai napon még egy kicsit foglalkoznánk, és végig gondolnánk az előbbiek fényébe azt a mondatot, amelyet olvastam közöttetek, az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel. Megdobban a mi szívünk, amikor halljuk Pünkös történetét, nem csak azt, hogy mi történt a tanítványokkal, hanem csodáljuk és kívánjuk is Isten igéjének azt a kizendülését, ami akkor ott történt Jeruzsálemben. Még inkább csodáljuk és kívánjuk azt a reakciót, amit ott látunk, azt olvasjuk, hogy 3000 ember odafordul a hirdetett ige nyomán Jézus Krisztushoz, és úgy döntenek, hogy az ő követői lesznek. Óriási változás áll be az ő életükbe, ami elhat a mindennapjaikra. Nem csak egy egyszerű döntés ez, hogy ma ezt csinálom, hanem egy olyan döntés, ami ezentúl ennek a 3000 embernek az életét gyökeresen fogja megváltoztatni, egy gondolkozásbeli, egy szívbeli, egy akaratbeli változás, amely nyilván hozza magával majd az életüknek a változását is. Ugyanakkor fölmerült bennünk az a kérdés, hogy vajon a tanítványok, az a 120 főnyi tanítványi sereg, vajon föl volt-e készülve erre a reakcióra? És kíváncsiak voltunk arra, hogy mit fognak tenni ezzel a hatalmas tömeggel. De megértettük azt, hogy az emberekben a döntést nem a tanítványok idézték elő, hanem Isten szent lelke. És láttuk azt, hogy a kérdésünk helyesen nem úgy hangzik, hogy mit fognak tenni a tanítványok, hanem úgy hangzik el is, hogy mit fog tenni a Szentlélek, aki ezeket az embereket megtérésre hívta. 4 vasárnap beszéltünk arról, amit Lukács elénk tár itt ebben a könyvben, és azt mondja nekünk, a Szentlélek vezette ezeket az embereket az apostoli tanításban. Némelyek tanították őket, az apostolok, és a többi ember alázatta hallgatta ezt a tanítást, befogadták ezt a tanítást. Aztán hallottunk arról, hogy közösségre vezette őket Isten, ahol megnyílt a szemük felelősséggel egymásra, egymás szükségleteire, megnyílt a szemük arra, hogy meglássák, hogy mi az, amiből nekik több van, és amiből azért van nekik több, hogy tudjanak másoknak segíteni. Aztán hallottunk arról, hogy megtörték a kenyeret, úrvacsoráztak, éltek a sákramentummal, amelyről hallottuk ma is a mi tanításunkat. És végül a múlt vasárnap foglalkoztunk azzal, hogy ezek az emberek imádságos közösségben voltak. Nap mint nap indította őket a lélek arra, hogy közösen, együtt vagy éppen házanként összejöve imádkozzanak és dicsőítsék Istent. Amikor látjuk ezt az utat, amelyet a gyülekezet számára elkészített a Szentlélek, és amelyben nagy engedelmességgel jártak ezek az emberek, akkor látunk még egy dolgot, amelyről Lukács tudósít bennünket, és itt ezen a helyen kell nekünk ezt értelmezni, ez pedig ez, amit olvastam, az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel. Isten nem csak arról gondoskodott, hogy 3000 ember megtérjen, Nem csak arról gondoskodott, hogy ennek a gyülekezetnek mi legyen az útja, nem csak arról gondoskodott, hogy ez a gyülekezet ezt megtegye, hanem most annak is tanúi vagyunk, hogy Isten kegyelmes munkája folytatódik, és ez a gyülekezet tovább gyarapszik. Tovább gyarapszik. Fogyasztói társadalomban élünk, amelynek az alapja a haszon. És sajnos akarva akaratlanul így gondolkozunk, mert ez vesz körül bennünket. Nagyon erősen hat a gondolkozásunkra, hogy az ember mindenhol a hasznot keresi, a várható hasznot, a gyarapodást. És amikor elolvasuk ezt a történetet, akkor egy kicsit természetesnek vesszük azt, hogy ez a következmény. Nem csak, hogy 3000-en megtérnek, hanem hogyha ez a gyülekezet jár azon az úton, amit Isten nekik elrendelt, akkor bizonyára automatikus következmény az, hogy tovább gyarapszik és tovább növekszik ez a gyülekezet. És éppen ezért az emberek, akik a Bibliát olvassák, mi, akik ezzel a történettel szembesülünk, hajlamosak és hajlandóak vagyunk arra, hogy mindjárt receptet csináljunk abból, amit itt látunk. Mindjárt receptet csináljunk. És jön az egyházi recept, meg kell térni, ezt kell csinálni, azt kell csinálni, és aztán majd jön az égi áldás. Lesz gyarapodás, és lesz növekedés. De nagyon fontos dolog, testvérek, hogy mielőtt sablonokat gyártunk, recepteket, amit bárki bárhol, helytől, időtől függetlenül képes megfőzni, előállítani, megértsük, hogy valóban erről van itt szó. Miről van itt szó? Van-e összefüggés? Aközött, amit a Szentlélek mutatott a gyülekezetnek, és amely úton járt a gyülekezet, és aközött, hogy a gyülekezet elkezdett növekedni. És ha van összefüggés, akkor milyen összefüggés ez? Hogyan függenek össze ezek a dolgok? Azt gondolom, testvérek, hogy ahhoz, hogy erre jó választ tudjunk adni, még egy pillantást kell vetni az előző 4 dologra, amelyekről szóltunk az előző Isten tiszteleteken. Azt olvastuk ugyanis, hogy a lélek indította őket, az egész dolog a Szentlélektől indult, aki leszállt a tanítványokra, őket megragadta, és általuk megragadott másokat is. A tanítványok engedtek a Szentléleknek, a tanítványok prédikációja nyomán engedtek a Szentléleknek azok, akik megtértek, akik bekapcsolódtak a gyülekezetbe. Miben engedtek? Abban engedtek, hogy Isten előtt kedves dolgokat cselekedjenek. Amikor 3000 ember összejön egy helyen hirtelenséggel, akkor ott sok mindent lehet csinálni. És a legrosszabb dolog az, hogyha nem tudjuk, hogy mit akarunk 3000 emberrel csinálni, mert akkor mindjárt 3000 ötlet lesz letéve az asztalra, hogy mit csináljunk. A Szentlélek tudta, hogy minek kell történni, elvezette erre az apostolokat, és ez a gyülekezet engedett az apostolok útmutatásának. Így kezdtek el imádkozni, így kezdték el megtörni a kenyeret, így jutottak egymással közösségre, és így lett az ő életüknek az egyik kulcs eseménye az, hogy hallgatták az apostoli tanítást. Ezáltal ez a közösség tulajdonképpen magával Istennel jutott egyre mélyebb kapcsolatra. Mert hogy ezek a dolgok, amelyekről itt olvasunk, ez a 4 dolog, ez Istenre mutatott. Jézus Krisztusra mutatott. Az apostolok nem arról tanították az embereket, hogy hát nézzétek ki, ha ilyen felhőket láttok, akkor vigyetek magatokkal esernyőt. Hanem ők apostoli tanítást adtak, amit Jézustól vettek, azt adták tovább, az egész tanítás Istenről szólt, Jézus Krisztusról szólt. Erről szólt az úrvacsora. Most hallottuk itt, hogy hogy értelmezzük az úrvacsorát. Ezek a jegyek visznek bennünket gondolatunkban, lelkünkben Jézus Krisztushoz. Erről szólt az imádság is a gyülekezetben, hiszen őt szólították meg. Nem egymással beszélgettek az imádság közben ott az első gyülekezet tagjai, hanem Istenhez emelték a szívüket. És amikor közösséget vállaltak egymással, akkor ebben is Jézus Krisztus volt az ő példájuk, akiről most már tudták, hogy ő az Isten egyszülött fia. És megemlékeztek arról, hogy ez a Jézus Krisztus, az Isten fia eljött, itt volt velünk, együtt evett velünk, közösséget vállalt velünk, látta a mi elesettségeinket, nyomorúságainkat, bűneinket, de nem fordult el tőlünk. A gyülekezet cselekvéseinek minden ez a négy dolog, amit ott ők gyakoroltak, amit Lukács megnevez, mind Istenre, Jézus Krisztusra mutat. Ez azt jelenti, hogy nem csak a szó átvitt értelmében, hanem a valóságban is, a gyülekezeti élet középpontjában Jézus Krisztus állt. A Szentlélektől indult el minden, aki megragadta a tanítványokat, és ezt az egész nagy közösséget utána a Szentlélek arra vezette, hogy ők tekintsenek föl Jézus Krisztusra. Azt gondolom, hogy ez nagyon fontos látnunk, hogy a Szentlélek abban az időben is, és minden időben arra vezet ige hallgatókat és ige magyarázókat, hogy mi tekintsünk Jézus Krisztusra. És erre vezeti a gyülekezetet is. Ez történik ott, és ezek után látjuk azt, amit Lukács még elénk tár ebből a fejezetből. Azt tudnélik, hogy ez a mély közösség, ez az orientáció, hogy mi Krisztusra nézve teszünk mindent, ővele foglalkozunk, ő tölti meg a gondolatainkat, ő indítja el a mi cselekvésünket. Nos, ez a mély közösség eszköz lett Isten kezében arra, hogy ő, tudnélik Isten, növelje a gyülekezetet az üdvözülőkkel. Mert azt olvassuk ebben a mondatban, hadd húzzam alá, hogy az Úr növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel. Nem azt olvassuk, hogy piramis játékba kezdtek a tanítványok, a 3000 ember, hogy minél több ember bevonjanak ebbe a közösségbe. Hanem azt olvassuk, így írja Lukács, hogy az Úr növelte a gyülekezetet. És ebben nagyon fontos eszköz volt az, amit így olvasunk szintén a 47. versben, hogy kedvelte ezeket az embereket az egész nép. Mert érdekes módon az, hogy ők imádkoznak, az, hogy ők tanulnak, az, hogy ők úrvacsoráznak, az, hogy ők testvéri közösségben vannak egymással, abban az időben ott nem lett antipatikus az embereknek, hanem azt olvasjuk, hogy megkedvelték őket, azt mondták, ezek valami olyasmit csinálnak, amit nekünk is csinálni kellene. Az emberek azt látták, hogy ez vonzó, ez a közösség. Igen, ők Jézus Krisztusra hivatkoznak, akiről mindenféle fajta dolgok terjengtek az akkori zsidó társadalomba, de azt mondták, ez egy jó dolog, ez kívánatos. És az a közösség, amelyben az első keresztény gyülekezet élt, azt olvasjuk, hogy megkedvelte őket. Ez nem azt jelenti, hogy teljesen egyetértettek velük. Ez nem azt jelenti, hogy azt mondta volna mindenki, hogy mi is menni akarunk közétek. Az azt jelenti, hogy úgy tekintettek rájuk, hogy ezeknél valami jó van. Ezeknél valami titokzatos, jó dolog történik. Abban a társadalomban, azért hadd mondjak ennyit, nem biztos, hogy annyira jártasak vagyunk a történetben és a történelemben. A zsidó társadalom nagyon megosztott volt. Nagyon megosztott volt. Ne képzeljük azt, hogy ebben az időszakban minden zsidó egyformán gondolkozott. Sokan sokfélét gondoltak arról, hogy hogy lehetne Róma igája alól kinyomulni, kitörni valahogyan. De nagyon megosztottak voltak ebben a tekintetben a zsidók is. Most mit láttak, hogy van egy közösség, ahol nem egymást szapulják, ahol dicsérik az Istent, ahol szeretik egymást, ahol megtelik az élet imádsággal, és ezért megkedvelték őket. Testvérek, ez a mély közösség Istennel, ez Isten kezében eszköz lett arra, hogy ő maga szaporítsa a gyülekezetet üdvözülőkkel. Pál apostol később úgy tanít erről a titokról az 1 Korintus 12-ben, hogy egyfelől azt mondja, mert ahogyan a test egy, bár sok tagja van, de a test valamennyi tagja, noha sokan vannak, mégis egy test, ugyanúgy a Krisztus is. És hogy ezt még jobban megértsük, azt mondja el erről a jelenségről az apostol, hogy a hívőknek ez a mély közössége Istennel, Jézus Krisztus által, ez olyan, mint a test, ahol a fejünk, a tagjaink mély közösségben vannak egymással. Így mondhatjuk, hogy mély közösségben vannak egymással. Harmóniában vannak egymással. Nem szoktuk otthon felejteni a lábunkat, a kezünket. Noha szoktuk időnként kérdezni a gyerekeinktől, hogy hol hagytad az eszed. De azért tudjuk az, hogy ott van. Ott van az. Mély közösség, összetartozás, egység. Pál apostol azt mondja, hogy a testnek is vannak tagjai, de ezek mégis egyek. És ez a gyülekezet, ez az üdvözülők közössége. Azt mondja egyenesen a gyülekezetnek Pál, ugyanebben a levélben, az 1 Korintus 12-ben, a 27. versben, ti pedig Krisztus teste vagytok, és egyenként annak tagjai. Magyarán ez a közösségetek Krisztussal, ahogy Jézus mondta, ez a beoltatás Krisztusba hit által, ez azt jelenti, hogy ti az ő teste vagytok. Az ő teste vagytok. Ez egy kép, amelyet meg kell értenünk, de egy olyan kép, ami egyúttal valós helyzetet is tár föl. Azt mondja a Szentírás, hogy Krisztus a fej, és mi vagyunk a tagok. És most azt látjuk itt, hogy a fej döntött. Az Úr döntött úgy, hogy napról napra gyarapodjon és növekedjen ez a gyülekezet újabb tagokkal. Ez az Úrnak a joga, a fejnek a joga, hogy tagokat vegyen fel és tagokat illesszen a testbe. Ez egy nagyon fontos kérdés, testvérek, amiről itt Lukács beszél. Mert a mai egyházi látás, az általános egyházi látás, a mi látás, a gyülekezet növekedéséről általában máshogy szoktunk gondolkozni. Mi azt szoktuk gondolni, hogy az a gyülekezet növekedése, hogy holnap nem férek be a padba, mert már ott ül valaki. És ezt is szokták az egyházak célul kitűzni. Hogy a templomok ne ürüljenek ki, hanem legyünk egyre többen, létszámszerű növekedést értenek ma ez alatt. És mivel ez a gondolat a gyülekezet növekedéséről, ezért van az a sokféle egyházi gyakorlat, amellyel ezt a célt meg lehet valósítani. Lássuk meg, hogy vannak célok, amikhez rendelünk eszközöket. Ezért van az, hogy némely gyülekezetekben kiállnak fiatalok gitárral, dobokkal, mert úgy gondolják azokban a gyülekezetekben, hogy ha ezt így csináljuk, akkor többen fognak bejönni. És nem ez a cél? Az a cél, hogy többen jöjjenek be. Mert az a gyülekezet növekedése. Minél nagyobb a csinnadratta, minél nagyobb a mutatvány, annál többen lesznek rá kíváncsiak. Ezért szoktunk mi is elég sok mindent megkapni, őszinte vagy nem annyira mélyen tájékozott emberektől, mi református lelkészek is, hogy minek hordunk palástot. Ez a riasztó dolog. Nem kéne, le kéne dobni. Minek ácsorogott tiszteletes úr a szószéken annyit? Le kéne jönni. Nézze meg, Németh Sándor is így csinálja. Mennyien hallgatják a Vidám vasárnapba. Testvérek, ha az a cél, hogy valamiféle népszerűség recept alapján itt sokan legyünk, akkor nyilván az eszközöinket is ehhez fogjuk rendezni. De itt azt olvassuk, testvérek, hogy a gyülekezet üdvözülőkkel szaporodott, és ki volt ennek a hátterében? Péter? A többi apostol? Az a 120? Nem. Azt olvassuk, hogy ennek a hátterében az Úr volt, testvérek. Föl kell ismernünk, be kell ismernünk, el kell fogadnunk azt, hogy az egyházban minden Isten joga. Őneki van joga arra, hogy embereket az egyházba behívjon, az ő testébe beillesszen. Ha mi úgy gondoljuk, hogy mi is meg tudjuk ezt oldani, akkor tévedünk. És akkor igen gyakran oda kell üljünk e fölé, az ige fölé, és el kell olvassuk, hogy az első gyülekezetben is minden úgy történt, ahogyan ezt Isten akarta. Mert az egyház Krisztusé, ő a fej, mi az ő tagjai vagyunk. Ő az, aki jogosan rendelkezik, és nem véletlen mondta azt, hogy minden hatalom nekem adatott. Nem azt mondta, hogy minden hatalom nektek adatott, menjetek el, csináljatok egyházat, szervezzetek iszonyatos tömegeket az egyházba, mindegy, hogy milyen áron. Mit mondott Jézus? Minden hatalom nekem adatott. Ti menjetek el, prédikáljatok, a megtérő lelkeket kereszteljétek meg, tanítsátok, vezessétek őket azon az úton, és a többit bízzátok rám. Mert a hatalom az az enyém. Amivel majd megragadom őket, titeket is megragadtalak, megragadta Isten Jézus Krisztus által Pétert is. Ott halászgatott. Ő úgy gondolta neki, ez volt az életperspektív, hogy halászgatunk, halászgatunk. Hát millió most nem leszek, de el vagyunk belőle. És egyszer csak jön Jézus, és azt mondja neki, kövess engem. Testvérek, ha nem hatalommal mondta volna ezt Jézus, akkor Péter azt mondta volna neki, hogy mit beszélsz? Ki vagy te? De mit olvasunk a Bibliában? Azt olvasunk, hogy Péter ott hagyta a hálóit, és elment és követte Jézust. Vagy ott volt Lévi, a vámszedő, aki nap mint nap számolta a pénzt, pörgette az ujjai között, mert jól értett hozzá. Azon gondolkozott nap mint nap, hogy hogy lehetne ezt az ügyet jobban csinálni, még többre jutni. És egyszer csak megjelenik Jézus az életébe, aki a hatalom. Lévit nem tudták meggyőzni a rabbik. Olyan dolgot művelt, amivel a rabbik nem értettek egyet. A rómaiaknak szedte a vámot. Jön Jézus, és azt mondja, kövess engem. És Lévi kezéből kihullik a pénz. Föláll, ott hagyja az asztalt, és megy Jézus után. Testvérek, ez a hatalom, és ez nincs meg nálunk. Ez a hatalom ma is Jézus Krisztusnál van, mert az egyház, az üdvözülők közössége az övé. Minden hatalom neki adatott. Tehát amikor látjuk ezt a történetet, és mielőtt még receptet, sablon gyártanánk, hogy így kell ezt csinálni, lássuk meg legelőször is, hogy Isten szabad döntése volt, ami ott történt. Ő neki a döntése, aki minden hatalom, és akit nem lehet irányítani. Mert ehhez mi emberek senkik és semmik vagyunk. Azt is látjuk, hogy az üdvözülők, akikkel az Úr gyarapította a gyülekezetet, azok mit is tettek? Csatlakoztak a gyülekezethez. A Krisztust követő és szolgáló gyülekezethez. Az az érdekes helyzet van, amit sokan nem szoktak érteni, de ejtsünk itt most erről szót, hogy a gyülekezet és az egyház ebben az időben teljesen egy volt. Azt kell mondjuk, hogy nem voltak még abban az időben névleges keresztjének. Mert akik a gyülekezethez, az egyházhoz, a kereszténységhez kapcsolódtak, azok a hitük miatt kapcsolódtak oda. Az Úr vitte őket oda, megtértek. Ő belőlük állt az első keresztény közösség. Később, amikor elkezdődött az üldözés, és a kereszténység szétszóratott sok felé, és elment az evangélium sok helyre, akkor ez a két dolog elvált egymástól. egyre több a névleges keresztjén. És ezen azt gondolom, hogy nem is kell vitatkoznunk. Vannak, akik hisznek, és vannak, akik, így mondom, szeretnek templomba járni. Vagy vannak, akik azt mondják, hogy én is keresztjén vagyok, de ha megkérdezzük, hogy mit hiszel Jézus Krisztusról, akkor nem tudnak róla semmit mondani. Mit gondolsz a hitről? Akkor nem mondanak róla semmit. Mit gondolsz a bűnről, vagy a bűnbocsánatról? Nagyon sok ember, aki azt mondja magára, hogy én keresztjén vagyok, nem tud erről semmit mondani. Végképp nem tud olyat mondani, ami biblikus lenne. Azt mondja sok keresztény, hogy az emberek jók. Nemrégiben hallottam egy katolikus papot, aki azt mondta, hát ti jók vagytok. És a Biblia nem mondja azt, hogy az ember jó. Mondhatjuk mi a gyerekeknek, hogy ti jók vagytok. De a Biblia, Isten igéje nem mondja nekik azt, hogy ti jók vagytok. A Biblia azt mondja, hogy mi bűnösök vagyunk. A kereszténység és a gyülekezet az ilyen értelemben elvált egymástól. De mégis, hogy látjuk ezt? Azt látjuk, hogy a gyülekezet az üdvözülőkkel növekedett, de nem üdvözített Jézus senkit anélkül, hogy az bene kapcsolódott volna az ő testébe, az ő gyülekezetébe. Tehát nagyon fontos, hogy így felássuk ezt a tendenciát, hogy akik eljutottak oda, hogy hiszünk Jézus Krisztusban, azok tagjai lettek a gyülekezetnek. Nem olvasunk olyanról, hogy megtértek volna emberek, és azt mondták volna, hogy de veletek nem vállalunk közösséget. Hanem azt látjuk, hogy akik megtértek, engedtek Jézus hívó szavának, azok bekapcsolódtak ebbe a közösségbe. Nem olvasunk ebben az időben szabadúszó keresztjénekről. Én minden héten találkozok olyan keresztjénekkel, itt a lelkész hivatalban, vagy az utcán, akik elmondják nekem, hogy tiszteletes úr, mi hiszünk, csak nem jövünk ide a gyülekezetbe. Máshova megye? Nem. Mert mi nem úgy hiszünk. Ez nagy baj, testvérek, mert azt látjuk, hogy Istennek úgy tetszett, hogy akik üdvösségre hívattak, azok bekapcsolódtak a gyülekezetbe. Nem olvasunk a Bibliában sehol ilyenről, hogy üdvözülők szóló mutatványokat mutatnának be valahol, mert úgy jobb kereszténynek lenni. Így tetszett ez Istennek. De arról sem olvasunk, hogy beszéljünk a másik oldalról, hogy aki a gyülekezethez oda kapcsolódik, aki bemegy egy templomba, az üdvözül. Erről sem olvasunk. Mert mit olvasunk? Hogy az Úr gyarapította a gyülekezetet az üdvözülőkkel. A gyülekezet gyarapodása üdvözülőkkel történt. Emögött pedig Isten állt. Később bementek sokan a keresztjének közé, kíváncsiságból, ilyen-olyan okokból. Talán a jó érzésért, ami ott átjárta őket. Ma is sokan elmennek templomok hűvösébe. Elmegyünk emberekért, másik arcokért, fáj a szívünk, terhel a lelkiismeretünk, nosza, menjünk templomba. De testvérek, nem olvasuk sehol azt, hogy a templomba való bemenetel, a közösségbe való bemenetel, bármilyen más egyéb okból, az egyenlő lett volna az üdvösséggel. Ha Isten szent lelke nem szül bennünket újonnan, akkor hiába ülünk testileg egy templomban, nem vagyunk az üdvösség várományosai. Ha ellenállunk Isten hívó szavának, ha nem engedünk neki, testvérek, akkor végigülhetünk egy életet egy keresztény közösségben, akkor se fogunk üdvözülni. Nagyon fontos dolog ez, hogy megértsük és átgondoljuk a saját életünkbe is, hogy miért vagyunk itt. Úgy gondoljuk, hogy az idejövetelünk az egyenlő az üdvössége, akkor tévedünk. Akkor tévedésbe vagyunk. Miért nem vagyunk itt? Sokan mondják, hiszek Istenbe, de ott meleg van, sokan vannak, hosszú a prédikáció. Nem. Testvérek, ha nem vagy itt, miért nem vagy itt? Miért nem vagy itt? Már a kezdettől összetartozik ez a két dolog. Istennek így volt kedves, üdvösség és gyülekezet. Nem lehet a kettőt elválasztani egymástól. A Krisztus szolgáló gyülekezet eszköz, Isten eszköze, és a megtérők ebbe a folyamba lépnek be. Mi nem azt mondjuk az embereknek, és nektek sem azt mondom, hogy térjetek meg, aztán mehettek Isten hírével. Hanem van egy folyam, amibe belépünk. És erről a folyamról, az egyházról, a gyülekezetről azt mondja a Szentírás alapján, ami hitvallásunk, a Heidelbergi KT, hogy Istennek úgy tetszett, hogy a világ kezdetétől annak a végéig gyűjtögesse ezt a gyülekezetet. Amikor megtérünk, testvérek, akkor egy közösségbe lépünk be, az Isten országába lépünk be, amelynek a helye itt a földön a gyülekezet, a hívők közössége. Nem csak úgy megtérünk, hogy legyünk, mint egy szem alma ősszel a fán, hanem megtérünk, és az Isten begyűjt bennünket egy családba, az ő családjába. És ez a család ma a földön itt a gyülekezetben van jelen. Ebben a gyülekezetben is, meg más gyülekezetekben is. Gyülekezet nélkül nincs üdvösség. De akikben élő hit van, azok mindenképpen egy családba, egy folyamba hívatnak meg. És oda tartoznak. És azt olvassuk itt még, hadd szóljak erről, hogy az Úr napról napra tette ezt a dolgot. Magyarán ez a gyülekezet napról napra szolgálta az Urat, azzal, hogy az apostoli tanításban részt vettek, a közösségben részt vettek, hogy úrvacsoráztak, hogy imádkoztak, és ez azt jelentette, hogy napról napra szólt a szívükből, szájukból bizonyságtétel, és Istennek úgy tetszett, hogy napról napra növekedjen ez a gyülekezet. Hogy megértsük, amit ez üzen nekünk, hadd mondjam azt, hogy az első gyülekezet nem kampányolt. Nem úgy gondolta, hogy időszakosan, alkalmi jelleggel kell nekünk az Istenről beszélni. Ma ezt így szoktuk gyakorolni, hogy kampányokat csinálunk. Kampányokat csinálunk. Sokszor az életünkben is kampányokat csinálunk. Na, jön az unoka nyáron egy hétig, jó, meggyömözködöm az igével, megtanítom imádkozni, stb. Stb. Mint hogyha hét közben, vagy az év közben ezt nem lehetne tenni. Az első gyülekezetről azt olvassuk, hogy ők az Úrral voltak nap, mint nap, és ennek az lett az eredménye, hogy folyamatos bizonyságtétel volt az ő életük. És ennek a folyamatos bizonyságtételnek lett a velejárója az, hogy emberek kapcsolódtak be közéjük. Testvérek, egy nagyon fontos dolog. Hogy akarjuk mi az életünket élni? A legkisebb ciklus, amit a mi társadalmunkban szoktak mondani, az a vasárnapi keresztjének. Ismert dolog ez. Szokták mondani, az ilyen vasárnapi keresztjén. Vasárnap egy óráig keresztjén, az azt jelenti, amíg elmegy a templomba, meg hazamegy. Addig keresztjén. De onnantól kezdve az élete hétfőtől szombatig, de már vasárnap délután sem arról beszél, hogy ő keresztjén. És az első tanítványok, az első gyülekezet nem ilyen gyülekezet volt, testvérek, hanem az életük nap mint nap beszélt arról, hogy szeretjük Jézust, mert ő szeretett bennünket. És ezért napról napra látták őket az emberek, és megnyíltak arra, hogy ennek a Jézus Krisztusnak engedjenek. Így talán azt is megláthatjuk, hogy az elsődleges kérdés ebben a gyülekezetben biztos, hogy nem az volt, hogy hányan térnek meg. Biztosak lehetünk, hogy nem ez lett a cél, hogy ezt minden nap megszámoljuk, hogy most hányan tértek meg és hányan vagyunk itt. Hanem azt látjuk, hogy ebben a gyülekezetben az elsődleges indulat az volt, hogy ma is odaszánom magam az Úrnak. Ma is odaadom magam neki. Ma is engedelmeskedni akarok neki. Ma is alázattal akarom őt szolgálni. És ennek lett valami fajta következménye az, hogy hitelesek maradtak, és az emberek, akik elsősorban kedvelték őket, közelebb léptek rajtuk keresztül Istenhez. Jézus Krisztushoz. Testvérek, azt a kérdést tettük föl a prédikáción, hogy van-e összefüggés, és ha igen, milyen összefüggés van az előzőek és az utóbbi között, Hogy tudnélik, a lélek vezetésének engedtek ezek az emberek ott az első gyülekezetben, az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel. Azt kell, hogy mondjuk, hogy van összefüggés, de nem egyenes arányban. Van összefüggés, nem választjuk el a két dolgot egymástól, de ez az összefüggés a két esemény között nem egyenesen arányos. És nem egy olyan dolgot látunk itt, ami mindig, minden körülmények között így működtethető. Olyan dolog ez, mint amikor az ember egy jó munkát akar elvégeztetni. Időnként engem is megkérdeznek, hogy tudsz egy jó mestert ajánlani? Egy jó mestert ajánlani. Hát ki a jó mester? Ma már mindenki mester ebbe az országba. De ki a jó mester? Egyrészt, aki szereti a munkáját, mert ez elengedhetetlen ahhoz, hogy valaki jó legyen a szakmájába, hogy szeresse. Kell hozzá képesség is. Valaki képes legyen, nem elég, hogy szeretnénk valamit csinálni, képesnek is kell lenni ahhoz. Tudni kell, érteni kell hozzá, valahol itt kezdődik a jó mesterség. De van még egy fontos dolog, hogy ahhoz, hogy valaki jó munkát tudjon végezni, ahhoz kell, hogy legyenek jó szerszámai. Jó szerszámai. Olyan ember vagyok én magam is, hogy általában nekiállok mindent megcsinálni. Persze sokszor nem sikerül, de egy dolgot megtanultam, amit a barátaimnak mindig elmondok, aztán sokszor már nevetve ismétlik, amikor helyzet van, hogyha nincs jó szerszám, akkor nem kezdünk bele a munkába. Lehet, hogy meg tudnám csinálni, de ha nincs jó szerszámom, akkor nem kezdek hozzá. Mert annak csak az a vége, hogy leütöm a kezemet, elvágom magam, tönkreteszem azt, ami egyébként javítható lenne és lehetne sorolni. És Krisztusban, aki szeret bennünket, és bennünket akar eszközül használni. Bennünket akar eszközül használni. Van összefüggés a gyülekezet növekedése és a gyülekezet odaszánása között. Mi az, amit mi tehetünk azért, hogy Istennek jó eszközei legyünk? Azt tehetjük, testvérek, hogy az Úrral személyes, mély közösségre törekszünk. Az egyéni életünkben és a gyülekezeti életünkben is. Ő pedig, mint jó mester, ezt használja eszközül arra, hogy másokat az ő testébe illesszen, hogy másokat az ő nyájába meghívjon. Segítsen bennünket az Úr, hogy erre a személyes és mély közösségre személyesen is, meg közösségileg is el tudjunk jutni, és legyen ez a hét is ennek az útja és eszköze, amikor összejövünk, hogy eljussunk vele személyes és mély közösségre. Amen. Testvérek, gyertek fennállva, válaszoljunk Isten igéjére. A Barna énekes könyvet vegyük elő, és ebből a 659. dicséretünket fogjuk most énekelni. 659. dicséretünknek mind a három versét, az Úr csodásan működik, de útja rejtve van.
Az Úr csodásan. önmagát.
Foglaljuk eljünket, testvéreim. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, Te vagy és Te voltál az, aki tanítottál bennünket imádkozni. S hálát adunk Neked azért, hogy most is Te hozzád beszélhetünk. Így kérünk most legelsősorban az élet testvérünkért, aki rosszul lett itt közöttünk, hogy állj oda mellé és könyörülje meg rajta. Erősítsed őt meg, hogy talpra tudjon állni. De így kérünk Téged minden betegünkért, akik itt vannak közöttünk, vagy távolabb otthonaikban, kórházban, emlékezzél meg rólunk testi gyengeségeinkben, nyavajáinkban, és légy gyógyító, oltalmazónk életünkben, s ha eljön majd annak ideje halálunkban is. Tied minden erő, amellyel kiragadsz bennünket a pokolból, a kárhozatból, az örök életre. Te nálad van az az erő, amellyel hitre segítesz bennünket. S Te vagy az, aki legyőzted a halált is, Urunk. Köszönjük Te neked, hogy így tekinthetünk Te reád, és így fohászkodhatunk Te hozzád. Hadd kérjünk, tégy bennünket olyan közösséggé, hogy tudjunk a Te útmutatásod szerint járni. Mindazokban is, amelyeket az első gyülekezet kapcsán megtanítottál nekünk. És adjad, hogy megértsük, milyen fontos ez ahhoz, hogy mint jó eszközök bele simulva a Te tervedbe, a Te testedbe, alkalmas és használható eszközök legyünk arra, hogy másokat is magadhoz gyűjtsél. Köszönjük neked mindazokat, akiknek életét láthattuk, és akiken keresztül szent lelked eljuttatta hozzánk is az ígét. És köszönjük, hogy bennünket is alkalmassá tudsz és akarsz tenni erre. Adjad, hogy megértsük felelősségünket, és megértsük ezt az utat, amelyen Te vezeted a Te közösségedet, az egyházat. Óvjál meg bennünket minden hamis tervtől, gondolattól és indulattól, de ajándékozz nekünk szentséget és szeretetet, hogy lehessünk a Tieid, testestől, lelkestől. Kérünk, Urunk, hogy áld meg életünket az elkövetkezendő napokban, adjál pihenést mindazoknak, akik szabadságra indulnak, erősíts meg a mi életünket, bizonyságtételünket családjainkban, munkahelyeinken, szeretteink körében, és adjál boldog és áldásos összegyülekezést is itt ezen a helyen nekünk. Amen.